Kertbarátok.
Jó napot kívánok, Szászár itt vagyok. A mai Kertbarátok műsorunkban a holnap kezdődő kertészeti szakmai napokra és konferenciára szeretném felhívni az önök figyelmét, ami Csíkmadarason lesz 18 és 19-én. János Ferdinánd kertészmérnök, a rendezvény főszervezője számol be a részletekről. Majd ezt követően a fóliasátrak előnyeiről, elterjedéséről beszélgetünk, illetve mi az, amit termesztenek leginkább a fóliasátrakba. Műsorunk második felében Bálint János növényorvos hasznos tanácsokkal látja el önöket a tavaszi faápolást illetően. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, hallgassanak bennünket.
Szól.
A mi rádiónk.
Holnap kezdődik a kertészeti szakmai napok és konferencia Csíkmadarason, ahol a Szakma Találkozik címmel szervezett rendezvény célja bemutatni a kertészetben használt új technológiákat, a pályázati lehetőségeket és teret biztosítani a különböző ötletek, problémák megbeszélésére. Ugyanakkor gépbemutatóra, vására és magbőrzére is sor kerül, mindez március 18 és 19-én Csíkmadarason. János Ferdinánd kertészmérnök, a rendezvény főszervezője számol be a részletekről.
A negyedik alkalommal szervezzük meg ezt a kertészeti szakmai napokat. A cégközönség szlogenünk is mondja, hogy ahol a szakma találkozik. Azt jelenti, hogy igazából kertépítészeknek, tájépítészeknek indul, azon túl pedig zöldség, gyümölcs termesztők, és akik a szakmába belekapcsolódnak. Tehát itt, ami a nem nagy kultúra, ami nem a pityóka és a gabona, az nagyjából itt csoportosul össze. Minden, ami nem nagy kultúra, nagyjából itt össze lehet hangolni, hogy itt ezek az emberek találkozzanak. Itt mondanám azt, hogy a bogyós gyümölcs termesztőknek van egy lehetőség találkozni, a tájpitészeknek van egy lehetőség találkozni, gyümölcs termesztőknek van egy lehetőség találkozni, üvegházas, fóliás termezőség és gyümölcs termesztőknek van lehetőségük találkozni. Hát azt lehet mondani, egy olyan hely, ahol a szakma találkozik. Egy felívelő ágon, például a fóliatermesztés, fóliás zöldség és gyümölcs termesztés, vagy azért mondom a zöldség és gyümölcs, mert itt van a szamót, az epret, amit fóliába termesznek, és elég sok minden van, amit valami gyümölcsöt is betesznek fóliába. Tehát elég több rétű. Kertészetünk udvarán, kertészetünkben van egy olyan tudás, hogy innen bárkinek tudunk szaktanácsot adni. Tehát úgy a bogyós gyümölcsök termesztésében, a gyümölcs termesztésben, mind a zöldség termesztésben. Onnan indult ki ez a kertészeti szakmai napok, hogy tavasszal rengeteg telefon. Tehát ömlik a telefon be, és egy csomó olyan kérdés van. Na most ezeket a kérdéseket megpróbáljuk újra rendszerezni, hogy ezek a kérdések, amik minden tavasszal beömlöttek, akkor ezekre próbáljunk meg saját magunk is, de plusz még kimondottan szakembereket hogy válaszoljuk meg minden olyan kérdést. Tehát itt szó esik ezekről, itt ebben a napok alatt szó esik az aktuális pályázati lehetőségekről, milyen lehetőségek vannak a fiatal gazdáknak, és főleg azoknak szól, így zárójában mondom, akik külföldön dolgoznak és gondolkoznak, hogy az itthon lévő földön mit tudjanak termeszteni. Olyan szinten, hogy ami itthon megvan földjük, hogy ne is egyből, hogy haza kell jönnek, de egy-két év múlva a családjuk meg tudjon élni belőle. Olyan kerekekre tegyük neki, hogyha van egy ilyen fiatal gazdának, van egy 4-5-10 hektáros területe, azt próbáljuk meg olyan irányba, és főleg, ha van neki egy olyan szakmai tudása, amit Svájcban, Németországban bárhol szerzett, hogy arra építsünk rá. Ha ő fóliaházban dolgozott és paradicsomot termelt, akkor adjuk meg neki a lehetőséget. Mondjuk, hogy itt ezek a körülmények között hogy lehet ezt megoldani ugyanúgy gazdaságosan. Mert ő ezt tanulta, pár évig dolgozott egy ilyen üvegházba, akkor ez neki a kicsi ujjában van. Csak itt a körülményeket kell megteremteni. Vagy a bogyós gyümölcs termesztőknél ugyanez a mese ott is. Tehát, hogyha ő dolgozott ott egy ribizisbe, vagy áfonyásba, vagy málnásba, akkor ugyanitt adaptálni lehet azt. Itt megvan azt, mert hogy itt ami titkok vannak, vagy ami kérdés, az a tápanyag utánpótlás, a permetezés. Tehát itt el tudjuk mondani nekik, hogy mi az, amivel lehet, mi az, amivel nem lehet, mikor, mivel kell, mivel nem kell. És legtöbb ez az, amit ők tudják, hogy kimennek ott dolgoznak, kimennek és permeteznek, de nem tudják, hogy mivel és miért. És akkor ez a tudás, ha megvan itt nekik, akkor saját magának ezt tudja csinálni. A karácsonyfa termesztés. Tehát azt tudjuk, hogy Csíkba és környékén, tehát ez egy helyi jellegzetesség. A másik témák azért az erdélyi vonatkozású dolgok, tehát itt több helyről jönnek, tehát itt sok helyről, vásárhelyről vannak bejelentkezve, Szatmárról vannak, elég sok helyről vannak jelentkezve kollégák, akik részt vennének. Karácsonyfa az egy helyi jellegzetesség, amit valamikor régebb itt a Csík környékén, szinte azt mondom, hogy majdnem az egész országot innen láttuk el karácsonyfalva. És akkor ez most a jelenlegi törvények miatt ez kiszorult, de miért nem tudnánk visszahozni, ha már volt egy hagyomány, hogy szépen termesszünk karácsonyfának való erős fenyőt, vagy olyan fenyőt, ami karácsonykor tud díszíteni. Tehát ennek is megvan a lehetősége, mert őshonos itt a helye, a fáknak a ültetés lehetősége megvan, a termesztési adottságok megvannak, akkor miért ne csinálni ezt?
Van, aki jelen pillanatban is ezzel foglalkozik? Vannak ilyen termesztők?
Van, többen vannak már, több család, több szinten mondhatni, hogy vállalkozás is épül rá. Vállalkozások is tudnak rájpülni, de van, aki hobbiként indítja, tehát a meglévő területeket, vagy a meglévő területeknek ez egy beruházás. Egy hosszú távú beruházás, hogy az szépen tud kibontakozni. Tehát egy 4-5 év múlva akkor ez már egy... Tehát azt mondjuk, hogy hasznosítjuk a földterületeinket.
Ehhez mekkora terület kell minimum, hogy valaki ilyen karácsonyfát tudjon termeszteni?
Egy hektártól már szépen lehet termeszteni. Tehát egy hektár körülén. Tehát többnyire úgy gondolkozunk, hogy minden, amit egy hektártól már lehet termeszteni, egy hektárból ki lehet indulni, akkor azt elsorakoztatjuk. Itt még mellette jön ilyen prémium termék, most mind a szaros gomba ültetvény, ahol tényleg egy hektáron már ki lehet bontakozni, már egy családnak megélhetést biztosít. Tehát több ilyen érdekes téma lesz, ami napok alatt végig fut.
Tehát ugye ez egy kétnapos rendezvény, akkor előadásokra kell számítani, még mivel várják még a látogatókat?
Hát előadás lesz, megvan a megszokott gépbemutatónk, jön ez a kis, tehát az 5 hektár alatti gépeknek a bemutatása, olyan gépek, amik kis kertészetekben használhatóak, a kis traktorok, a kis gépek, szakkönyvek vására, játszótéri elemek, utcai bútorzat kiállítás, térburkolatok használata, még újdonságképpen a mikroszaporított bogyós és dísznövények bemutatása, kiállítása. Magbőrze lesz egy érdekesség, most a magbőrzéknek egyre inkább a helyi specialitás maguknak a csereberéje vására lesz. Nagymamáink éveken keresztül visznek és megőrzik, vagy megcsereberélték, és ezek a maguk, amik mi tudjuk, hogy rezisztensek, ellenállóak, kevés munkaigényűek, tehát nem kell agyon permetezni őket, és akkor ezeknek egymás közti csereberéje, az erről szól a magbőrze. Tehát most derül ki itt, tehát most már bizalmi alapon vannak önök, akik már régebb termesznek, kimondottam magukat, és az alapján akkor mindig visszajönnek a vevők, hogy ezt a gazdától vettem, ezt a magot és a tavalyat jó volt is. Különleges ilyen nincs máshol, akkor ezt szeretném.
Azok a fiatalok, akik ugye külföldről szeretnének hazajönni, és mindig, vagy az a kérdés merül fel, hogy mi az, amit termeszthetnének itthon. Erre mi a válasz? Tehát melyek azok a zöldségfajták, amelyek ugye azon a területen meg lehet termeszteni, vagy kelendőek?
Mindenkinek specifikus, hogy ki mit szeretne termeszteni. Tehát az a fiatal, aki hazajön, annak van egy elképzelése, és akkor el tudjuk irányítani, hogy melyik fajták. Például most teszem fel én a ribizliből, vagy áfonyából, vagy paradicsomból, akkor tudjuk, hogy melyik fajták azok, amik így csíkba gazdaságosan lehet termelni. tehát nekik egy biztonságos, tehát ott ön vállalják, hogy belevágnak és itt tudni megélhetést, akkor egy biztonságos gazdaság, ne kísérletezésbe álljanak bele, elvé vagyunk túl mi ezeken a kísérletezéseken, hogy mi már láttuk és látjuk, hogy mi az, amivel szabad foglalkozni, és mi az, amivel nem.
Körülbelül hány fiatal dolgozik külföldön mezőgazdaságban? Hányan szeretnének esetleg hazatelepedni?
Hát szerintem nagyjából a számok az fájdalmas lenne kimondani, de nagyon sok van. Tehát jobb, ha nem tudjuk ezeket a számokat, mert fájdalmas.
De van akkor hajlandóság részükről, hogy akkor hazatelepedjenek, hazajöjjenek?
Lenne többen is lennének, csak ahhoz valami biztonságot kell itthon lássanak, hogy az, amit ők ott tanultak, azt tovább is tudják vinni. Uh-huh. És ez az, amit itt megtalálnak nálunk, hogy ezt el tudjuk mondani, mi az, amit szabad, mi az, amit nem.
Gépbemutatóval kapcsolatosan itt ugye a kisebb kertészetekben, vagy kertekben használnak-e a gazdák gépeket? Ugye, hogy megkönnyítsék saját maguknak is a munkát, mennyire jellemző, hogy gépesítve vannak a kisebb kertek?
A kisebb kerteket, tehát már egy fóliaháznak is, tehát most egy minimum a fóliaházban, miről beszélünk, az egy 10-30-as fóliaház. Tehát abban már ahhoz, hogy előkészíteni a talajt minden tavasszal, ha kiültetett dolgaink vannak, akkor ott már azt elő kell készíteni, fel kell rotálni, azt meg kell. Tehát mindenféleképpen a gépesítés az szükséges. Tehát egy olyan szükséges rossz, ami kell, mert hogy a kézjárő egyre ritkán, tehát vagy kézzel ássuk fel ezt a fóliát, vagy hanem akkor egy kis géppel ezt szépen meg tudjuk művelni. De ha már kimegyünk a fóliából, tehát egy kis pár, tehát ha 1-2 hektárról beszélünk is, ott is már kell a kis gép, annélkül nem lehet lenne.
Az a jellemző, hogy azért mindenkinek van otthon, vagy kölcsönöznek gépeket ilyenkor esetleg? Van, akinek egyfajta van akinek másfajta, és akkor csereberélnek?
Az utóbbi évben voltak ezek a pályázási lehetőségek, úgy látom, hogy akinek ezen járt az eszáz, szépen felkészültek, és akkor a lehetőség van arra is, hogy egymáson segítsenek szomszédokul, hogy meg tudják oldani. Tehát Székelyföld ilyen szempontból szépen felkészült apróbb, kisebb-nagyobb gépesítéssel, hogy ezt tudják csinálni, csak sajnos sokan, mindegy, mondják a Székelynek a második esze fogja, sokan későn jöttek rá, milyen lehetőséget választottak el, és de azok is most már gépesítnek, vagy nézik, legalább meg tudják, vagy tapasztalat, vagy mik azok a gépek, amik jók, vagy amit szabad használni, vagy szabad beszerezni.
Hétvégén az érdeklődőket várják, ugye március 18-19-én a Csík Madarasi Kertésznapokra, és akkor itt rengeteg információt és lehetőséget szerezhetnek az érdeklődők.
Javasoljuk, hogy keressenek, nézzék, kövessék az oldalainkat, azt nézzük meg, hogy a mindenféle járványügyi törvényeket betartsunk, annak a lehetősége is megvan, hogy online tudjuk közvetíteni az előadásokat és a rendezvényt. Tehát, hogy lehetőség lesz rá, akit érdekel, ha regisztrál, akkor ő be tud kapcsolódni bizonyos előadásokra, még akár kérdést is tud feltenni ezekbe a témákban.
Körülbelül mennyi személyre számítanak?
Több százan regisztráltak, eddig van több száz regisztrált személy. Itt van annak, aki az online-ra hangolódna rá. Van, aki személyesen is eljön, tehát igazán, hogyha van összesen a két nap alatt 10 előadás, tehát nem mindenki ugyanabban a témakörben érdekel, tehát cserélődnek az emberek. Tehát nem lesz egyszerre tumultus, tehát megvan, hogy melyik előadásra 10-20-30-40-50-en, és akkor annak függvényében levárjuk. Most alapítottuk meg egy Ribon Natur szövetkezetet, ami a bogyós gyümölcsűek termesztőit és feldolgozóit foglalja magába. Itt egy külön prémium termékek azok, amiket készítünk, és azoknak a termelőit foglalja magába ez a szövetkezet. Térségben ilyen 50 körüli termesztő van, ezekből jó páron már csatlakoztak hozzánk, de úgy néz ki, hogy Erdély szinten lesznek partnereink és kollégáink, akikkel szépen tudunk együtt dolgozni, és tudjuk ezt a termékcsaládot fejleszteni. Tehát a Ribon Natur szövetkezet az egy Ribon márka névnek a tovább gondolt fejlesztése. A Ribon az egy általunk kifejlesztett és levédett márka, ami alatt ribizli és bogyós gyümölcsűekből csinálunk prémium termékeket.
A ribizli az elsődleges? Hogy már
a ribizli az elsődleges, igen. Igen, mert az a csík, tehát a csíkba, vércsíkon ez, ami őshonosnak lehet mondani, vagy úgyhogy gazdaságosan termeszhető. Tehát a termelőknek szaporítóanyagot is tudunk biztosítani, tehát amiből ő majd tud termelni. A termelőknek a növényvédelmet is meg tudjuk adni, hogy mi az, amit szabad használni, és mi az, amit nem. Tehát ökobióba kellene termeszteni, és azon túl pedig a terményt is bevásároljuk, ami egy szövetkezett által pályázott géppel be fogunk tudni takarítani. Betakarítás, és itt alapján a bogyós gyümölcsöknél az a tájfajás, hogy mivel takarítjuk be, mert termelnénk, de mivel fogjuk betakarítani. És akkor ez a fő tétel most ez megoldódik, hogy nem kell ezen most fajna feje gazdának, hogy akkor jó, de akkor majd kiszedi le, hányan szedjük le, milyen körülmények között szedjük le. Tehát ha van egy kombány, vagy egy szövetkezeti kombány, az körbejár és beszületelés, akkor így van mindjárt a legfontosabb kérdés megvan oldódva.
És ez a szövetkezet akkor csak csík területi szövetkezet, vagy ez majd ki fog terjedni?
Az alapítói azok csík környékéről vannak, tehát az öt alapító tag az csík környékéről van, de szövetkezeti tagokat természetesen bárhol, aki vállalja ennek a termesztését, vagy a technológiába vállalja, hogy ezt a fajta technológiát végviszi, akkor lehet tagja ennek a szövetkezetnek.
János Ferdinánd kertészmérnököt, a rendezvény főszervezőjét hallották. Holnap kezdődik tehát a csíkmadarasi kertészeti szakmai napok és konferencia. A részvétel ingyenes, viszont a regisztrációhoz kötött. Az érdeklődőket arra kérik, hogy a Garden Project Kft. Facebook oldalán informálódjanak, illetve ott regisztrálhatnak.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Székelyföldön is nagy lehetőség nyílt a fóliasátras zöldségtermesztésre. A hobbi szintű vagy megélhetést biztosító fóliaházak egyre több család kertjében jelennek meg, hisz ezek segítségével egész évben friss zöldség kerülhet az asztalra. Aki hobbiként kezdte és rájött, hogy többletmunkával jelentősen növelhető a jövedelem, az mind tovább lépett, mondta el János Ferdinánd kertészmérnök, a csíkmadarasi Garden Project Kft. Vezetője, aki a fóliasátras kertbarátoknak szolgál néhány hasznos tanáccsal.
Régebb csíkba, vagy a környékünkön, vagy egyáltalán az üvegházak voltak alapból divatban, tehát az üvegházak léteztek. Most a technológia, a modern technológia, ezek a fóliák megengedik, hogy több 10 évre, vagyis 10-15 évre lehet gondolkozni. Tehát most a fóliákat úgy adják, hogy ilyen 5-6 év garanciával, ami nagy dolog, és lehet tudni, hogy olyan fóliák vannak, vagy régebbről fóliák, hogy ami 10-15 éve fóliaház is működik. Tehát azt jelenti, hogy régebb attól féltek az emberek, hogy jön egy nagy hó, és ha nem fűtjük a fóliát, akkor beszakad a vizes hó súlyától beszakad az üvegház. Uh-huh. Tehát ez most, és ez a tévhit volt Székelyföldön is, egy csíki medencében is, hogy nem lehet fóliát, vagyis üvegházzal termeszteni, mert hogy életveszélyes válik, majd télen ránk szakad az üveg. Na most ez kiesett a modern kor technológiája, a fóliaház és a vász szerkezet, ami most már ilyen horgonyzott acélból van, rozsdamentesített acélból van, ez a vár szerkezet olyan statikával van kiszámolva, hogy megbírja a havat is, megbírja, ha dupla falu, akkor egy 8 Celsius fok különbséget is tud. Tehát ha kint mínusz 8 fokon, akkor bent megvan a nulla és az 1-2 fok. Tehát nem kell félni attól, hogy szétfagy minden benne. Telekre nem tudunk számítani, mert egyik tér ilyen a másik. Mm. Az igaz, hogy az utóbbi 4-5 tél fellangyosult, de nem azt jelenti, hogy ez kiszámítható. Tehát ez régebb is voltak változó statisztikák, tehát a hőmérsékletben, de visszajöhet egy kemény tél, tehát most 4-5 évig tél ilyen langyos tél volt, de visszajön egy keményebb tél, akkor hiába várunk arra és szétomlik a fóliaházunk. Tehát ez megbírja azt a hideget telet is. Nem termeszteni, természetesen mínusz 20-25 fokban nem termesztünk benne, ha csak nem fűtünk, hanem a hómennyiséget. Tehát a hómennyiséget megbírja statikailag, tehát ez a fontos. Tehát, hogy a hómennyiséget megbírja, az esős és vizes havat megbírja, és ne omoljon össze a fólia. Tehát itt a statisztika és a fólia minősége fontos. Ami most már adott, úgyhogy lehet bátran ebbe gondolkozni, és gondolkoznak is elég sokan, hál' Istennek.
Főleg azok is, akik csak ilyen hobbi szinten szeretnének kertészkedni, vagy akár csak a családjuk számára a zöldséget termeszteni, azok is bevállalnak egy-egy ilyen fólia sátrat, vagy felhúznak maguknak?
Sokan vannak, akik másodállásban, tehát akinek több olyan munkahely van, hogy egy nap dolgozik, kettő nap szabad. Sokan vannak, akik bátran neki fognak első körbe saját részre termesztenek, saját fogyasztással. De aztán, hogyha látják, hogy ez szépen működik, akkor már mindjárt nyílik a kapu és a első körben a közeli ismerősöknek, és utána nyílik a piacokra is a lehetőség. Na most tudok olyanokat, hogy nem győznek annyit termelni, hogy ne tudják eladni. Tehát szépen hazajöttek külföldről, szépen jó szakmai tapasztalattal jöttek haza, szépen megépítették az első fóliát, másodikot és elég szép gazdaságot tudtak felépíteni relatív rövid idő alatt.
Jó kis befektetésre van szükség, hogy valaki fóliaházat húzzon. Mondjuk aki csak hobbi szinten szeretne, elkészítheti saját magának a vázat, és akkor arra megvenni maga ezt a fóliát, vagy ezt lehet így?
Az aktívabb emberek, az aktívabb barkácsolni szeretők meg tudják csinálni. Van, aki megveszi, van, akinek most vannak ilyen hobbi fóliaházak is, tehát egyre inkább most ennek jött a világ, főleg a tavalytól, ahogy mindenki ráhangolódott erre a kis kertészetre, vagy kis kertészkedésre. Tehát a piac szépen nyílott erre az irányra. Tehát lehet kapni fóliaházakat is, többféle van a barkács, van a hobbi, és van az ipariig a dupla falu, és automatizált, és nem tudom milyen fóliákig. Tehát a piac most elérhető mindenkinek karnyújtásnyira van, nekünk is van legalább 5-6 fajta, amit tudunk bemutatni vagy ajánlani.
Elmondhatjuk azt, hogy jobb a fóliaház, mint az üvegház, vagy miben jobb, miben előnyösebb egy fóliaház?
Hát a fóliaház biztonságért, tehát a fóliaház azért előnyösebb, mert télen nem kell, nem feltétlenül kell fűteni. Tehát fóliaházról leszalad a hó. Az üvegházról pedig, nem, ha nincs fűtve, és az a hó mennyiség, hogyha nem tud leszaladni, akkor be tudja törni. Tehát inkább ilyen biztonsági szempontokból. Az üvegházat télen fűteni kell. Tehát ha termesztünk benne valamit, ha nem, akkor minimális, tehát hogyha hó hullás van, akkor minimum fűteni kell, mert ránk szakad a fóliaház.
Akkor is, hogyha nincs benne semmi, tehát hogy...
Akkor is, ha nincs benne semmi, akkor is veszélyes, mert össze tudom venni. Tehát a hósúlyától, az üvegbe tud törni.
És ha azt nézzük, hogy mit termesztünk a fóliába, tehát hogyha zöldséget termesztünk a fóliába, vagy az üvegházba, akkor melyikben jobb?
Mind a kettő előnyösebb. Mind a kettőnek ugyanazok az üvegházhatás, kiváltja a fólia is, és az üveg is ugyanúgy kiváltja az üvegházhatást. Tehát előnye mind a kettőnek ugyanaz. Tehát a fontos az, hogy a báromló napsugarak benn maradjanak, tehát hogy ne és az üvegház hatást érjük el. Tehát, hogy maradjon bent a hőmérséklet, maradjon benne a hő. Mindenképp tűnjön ugyanaz a cél, ugyanaz a technológia.
A zöldségtermesztésnél ugye, aki, hát mondjuk úgy, hogy hobbi szinten, nem télen nem termeszt, de hogy évközben termeszti a zöldséget, ugyannak szükséges fűtésrendszert beépíteni a fóliaházba?
Tehát kezdjük azzal, hogy ha a saját szaporítóanyagot, tehát a palántát megtermesztjük, akkor annak elég egy kisebb fűtött felület. Mert ha palánta neveléssel foglalkozunk, akkor egy kis felületen azt egy üvegházba, vagy kazánházba, vagy valahol egy meleg felületen, vagy az ablakba, van egy olyan előszobánk, egy jó fűtött előszobánk, akkor azt meg tudjuk termelni. Tehát azért fölösleges fűteni az egész fóliaházat. Akkor kell majd fűteni, vagy rásegíteni, hogyha hogyha kint teszünk valamit, tehát ha hamarabb kiütetjük. Tehát itt inkább a fagyos szentektől kell félni, hogy a májusi fagyok, ha visszajönnek, akkor kell odafigyelni, hogy azt akkor lássák fűteni. Egy évet több szezonra lehet ott venni, akkor a tavaszit a spenóttal, a saláta, ami hidegben is szépen megindul, és lehet szedni. Tehát ha olyan február van, akkor már februárban ki lehet tenni a spenót, a saláta, ki lehet tenni, ahogy azt már le lehet retek, a hónapos retket, ezeket mind előre le lehet tenni, és akkor csak utána eszük ki a paradicsomot, uborkát, paprikát, ami kényesebb tehát a palántának addig előnemeljük, és utána ütetjük ki a paradicsom, paprika és egyéb.
És akkor ősszel megint lehet valamit tenni?
Ősszel ugyanez, tehát akkor ősszel ugyanúgy visszajön a spenót, vagy amit látjuk, hogy a piac igény. Tehát késő ősszel, paradicsom elég hosszú ideig, hogyha az van, akkor az sokáig viszi, az olyan is van, még decemberben is terem. De ha hamarabb, de már nem olyan intenzitással, hamarabb ki akarjuk dobni, és még egy sor salátát, vagy valamit vissza akarunk nyomni, akkor azt hamar meg lehet oldani. Tehát még a decemberi hónapokra a spenótot, salátát még meg lehet nyomni.
Helyi tálló-e az a kijelentés, hogy ilyen fóliaházakba, vagy akár üvegházakba kevesebb a kártevő, vagy esetleg kevesebb ilyen növényvédelmi szert kell alkalmazni?
Nem feltétlenül, tehát a növényvédelemre oda kell figyelni, itt arra kell vigyázni a páratartalom. Tehát természetesen, ha nem szellőztetünk, ha nem vigyázunk rá, akkor a páratartalomtól jönnek a gombák, a gombabetegségek és egyéb korokozók is hamarabb el tudnak szaporodni. Tehát itt fontos a fóliaházba, üvegházakba, fontos a szellőztetés, hőmérséklet követése, hogy ez rendszeresen és odafigyelve legyen, tehát ne adjunk a gombáknak, ne adjunk táp lehetőséget. Tehát ha megvan a szellős fóliaház, akkor nincs annyi betegség. Tehát ha már fóliaházról beszélünk, akkor azt jelenti, hogy a fóliaházunk, hogyha az már majdnem akkora, mint a házunk. Tehát nem tudnak. Tehát itt fontos, hogy az észak-dél tájulást, hogy beállítjuk, hogy egész nap friss a nap. Itt, ha épületek közt van, se baj az, mert sokszor árnyékolni kell a fóliát. Tehát éppen ezért, ha nyári nagy melegben a üvegházhatására takaró fóliát, vagy lemefedik a fóliaházakat, vagy ilyen zöld rassel hálót húznak ki, hogy ne égesse el a növényeket bent. Tehát inkább védeni kell, tehát a fóliát nyáron, és a növényeket védeni kell a napsugaraitől és az intenzív hőhatástól.
Van bármilyen ilyen talajelőkészítési munkálat, amit el kell végezni, mondjuk egy fóliaház felhúzása előtt?
Igen, talajanalízis kell végezni, tehát bármilyen jellegű beruházás, ha egy fóliaház, ha egy ültetvény, ha bármi, azzal kell kezdeni, egy talajanalízis kell végezni. Lássuk, hogy az a talaj mit tartalmaz, mi van benne, nem-e fertőzött, nem-e valami, és akkor megcsináljuk a beruházást, és utána problémába ütközünk. Ha már megvan a talajanalízis, akkor már látjuk, hogy mit tartalmaz a talajunk, és tudjuk, hogy mivel kell feltöltenünk, hogy szerves trágyát, vagy mit igényel az a talaj.
De azok a fiatalok, akik külföldön dolgoznak és hazajönnek, az ottani tapasztalatokkal, vannak-e különbségek a külföldi fóliaházak és az itthoni fóliaházak között, akár szerkezetileg, akár felszereltségileg, nem tudom, tehát vannak különbségek?
Tehát most a technológia mindenhol ott van, és a fiatalok, hál' Istennek, nagyon fogékonyak, tehát ami Hollandiában van technológia, az Csíkmadarason is tud lenni. Tehát az nem kérdés. Tehát most már a technológia adott, a lehetőségek adottak, már csak a gazdák kell odaállnak hozzá. A fiataloknak ez nem kérdés. A fiataloknak a technológia most a fóliaházakban vezérlő rendszer van. Tehát a régi, ezzel próbálom elmondani, hogy a csomó minden a régi technológiákhoz képest változik. Tehát az öntözőberendezést látjuk a telefonunkról, hogy vasárnap elindult az öntözés, vagy nem. Látjuk a telefonunkon, hogy a hőmérséklet, hogy nem kell az üvegházajtóját nyitórulatni, ma látjuk a telefonunkon, hogy az automatika nyitja, zárja, csukja. Tehát, hogy az állandó hőmérsékletünk, az állandó páratartalmunk, hogy teljesen automatizálni lehet, és ez a digitális világ annyira belendült, hál' Istennek, hogy nem muszáj vasárnap ott ülni reggeltől estig a fóliával, nyitorgatni a fóliát, és az egyéb dolgokat öntözést csinálni, mert automatán szépen most ezt lehet működtetni. Uh-huh. Most nem azt jelenti, hogy nem kell kimenni, viszont hogyha az ember szombat-vasárnap egy szabadnapot akar menni, akkor látja, el tud menni szabadnapra, vagy valami nem a rabszolgálja most már a kertészkedésnek.
Van bármilyen pályázati lehetőség, amivel esetleg ilyen fólia sátrakat lehet húzni? Tehát, hogy erre van-e, vagy lehet-e pályázni? Van-e pénz erre?
Azt tudom, hogy igény lenne nem is kevés ilyen fóliaház pályázatokra, tehát hozzánk már nagyon sokan jönnek, hogy mikor van még ilyen lehetőség. Tehát igaz, ez egy körbe, tavaly előtt a székelyföldi pályázati lehetőségek kifuttak, rengetegen jönnek, napirenden jönnek, és reméljük, hogy még lesz. Erre már sem tudok válaszolni, hogy lesz-e, mi abban reménykedünk, hogy lesz valami lehetőség, mert ez egy fontos dolog, tehát főleg ebbe a gazdasági és ebbe az érdekes válsághelyzetben egyre inkább mindenki az egészséges táplálék után fordult. És most egy olyan lehetőség van, hogy ebből szépen kis családi vállalkozások, kis gazdák szépen tudnak ebből egy életre való gazdaságot felépíteni. Tehát jó lenne, ha lenne pályázati lehetőség, dolgozunk rajta, érdeklődünk utána, nagyon fontos lenne. Tehát most ezt fontosnak látom, főleg az ilyen kis gazdáknak nagyon jó segítség volt az előző pályázati lehetőségek, de most érett oda, hogy gazdáknak megfogalmazódott, hogy igazából vettek egy traktort, el is indultak valamára vele, de nem tudnak abból még, hogy a család megéljen tőle. Tehát sokszor egy fóliaházból több pénzt lehet keresni, a szép fóliaház több megélhetést tud biztosítani, mint egy traktor. Tehát az egész családnak tud adni munkalehetőséget is, és megélhetést is, mint egy más jellegű beruházás.
János Ferdinánd kertészmérnököt, a Garden Project Kft. Vezetőjét hallották. Zene után Bálint János növényorvos pár hasznos tanáccsal látja el önöket a tavaszi faápolást illetően. Maradjanak velünk! Kedves hallgatók, a következő percekben pár hasznos tanáccsal szolgál önöknek Bálint János növényorvos a tavaszi fametszések és faápolást illetően. A Gyagási Levente kollégánk interjúja következik.
Jól benne járunk a márciusban, de azért csípősek, sőt fagyosak voltak a reggelek az elmúlt napokban Marosvásárhelyen és környékén. Árthattak ezek a fagyok a gyümölcsfáknak?
Ezek a fagyok a gyümölcsfáknak nem ártanak, ugyanis még nem indultak el a hajtások, úgyhogy ezeket tulajdonképpen úgy kellene tekintsük, mint a téli fagyok. És ahhoz képest viszont enyhék voltak, tehát itt egy -20-30-hoz képest ezek a fagyok, ezek elenyészőek voltak. Aki már nekifogott így a metszéseknek, az nyilván nem a hidegekben, hanem a nap közepén, amikor felmelegedett az időszak, akkor az teljesen helyesen járt el, tehát már nyugodtan nekifoghatunk a metszéseknek. Annyit esetleg, hogy a csonthéjasoknál bizonyos helyeken adott esetben még esetleg felléphet fagykár, de szerintem ez kevésbé jellemző, úgyhogy akinek ideje van, kedve van, és meg tudja oldani, akkor egy szép időben nekifoghat már a fametszésnek.
Mikor metszük a fákat a napnak? Melyik időszakában? Mert hogy említette, hogy azért, amikor felmelegszik az idő, reggeli fagyon nem jó, ugye? Mert hogy berepedezik az ág, vagy miért nem ajánlott
hidegben? Hát leginkább a mi komfortunknak nem ajánlott metszeni olyan hidegben a fát. Egyébként a fát mondjuk, hogyha, hát igen, adott esetben lehetséges, hogy a metszfelületeken, de nem hiszem, hogy probléma lenne, inkább a mi kényelmünknek. Tehát, hogyha mondjuk van egy nagy gyümölcsültetvény, és egyszerűen időben nem férnének be, ott el tudom képzelni, hogy akár fagypontban is metszik a fákat. Ez a mi környékünk ritkában fordul el.
Van már olyan fajta, amelynél lassan sietnünk kellene a metszéssel?
Nem, hát gyakorlatilag még azért, főleg ezeknek a hidegeknek köszönhetően még nem indultak el a fák, és még nem is indulnak el. Úgy nagy általánosságban azt lehetne mondani, hogy körülbelül egy olyan 2 hét meleg kellene talajszinten is, hogy 2 hét 10 nap talajszinten is egy felmelegedés, hogy elinduljanak a fák. Ugye nappal felmelegedik, de azért éjszaka, este, még mindig hajnalban nagyon hideg van, legalábbis az elindulás szempontjából, úgyhogy szerintem még bőven időben vagyunk. Abból a szempontból mondjuk esetleg meg lehet várni, akinek tényleg nincs sok fája, és akármikor úgymond ideje van, és bármikor beoszthatja az idejét, és megmentheti, hogyha a lemosó permetezés legjobb idejét vesszük, akkor az közvetlenül a rügypattanást megelőző időszak, ugyanis ugye ekkor jönnek elő úgymond a nyugalmi állapotból a kártevők, indul meg a netszkeringés, kezdnek el szívogatni adott esetben a pajzstetvek, kelnek ki az ősanyák a levéltető tojásokból, és hogyha ekkor végezzük el a lemosó permetezést, akkor nagyobb hatékonysággal tudjuk őket gyéríteni. Ugye enyhe tél volt, így nagy valószínűséggel arra számítunk, hogy nagyon sok áttelelő kártevő, kórokozó képlet maradt, úgyhogy a lemosó permetezésnek az egyik leghatékonyabb időpontja, sőt, ha lehetne azt mondani, hogy a leghatékonyabb időpontja, közvetlenül a rügypattanás előtt. És hogyha mondjuk nekifogunk a kerti munkának, akkor ugye a metszés után, ha elvégezzük utána a lemosó permetezést, akkor a kisebb metszfelületek is, tehát a 2 centiméternél kisebb metszfelületeket is valamilyen szinten le tudjuk zárni egy lemosó permetezéssel. Ugye a 2 centinél nagyobbakat, vagy akár 1,5 centinél nagyobbakat ajánlatos sebkezelővel lekezelni, hogy kevésbé támadjanak a baktériumok, gombák, amelyek megfertőzhetik a fás részeket, az ágakat.
Málnafákat lehet metszeni, vagy még korai?
Lehet metszeni. Ugye itt megkülönböztetünk két típusú málnát, az egyik a folyton termő, a másik az egyszer, vagy esetleg a kétszer termő málna. Ugye amelyik egyszer-kétszer termő, azok az egyéves vesszőkön teremnek, azokat nem szabad nagyon erősen visszavágni. Viszont a folyton termő málnát akár egy ilyen jó 30 centis részre vissza lehet vágni, akár már ősszel is adott esetben, de ha most vágjuk vissza, akkor is teljesen rendben van. A szőlőnél ugye az van, hogyha egy picit késünk a metszéssel, akkor beindul a nesztkeringés, és a könnyezés lép fel, aki szőlőt metszett, az biztos, hogy találkozott a jelenséggel. Itt arra kell odafigyelni, hogyha mondjuk felfele áll a vessző, amit levágunk, akkor lehetőleg a metszlapot úgy készítsük el, hogy ne a rügyre folyjon rá az a nedv, a könny. Meg adott esetben figyeljünk arra, hogy van egy-két vesszőbetegsége a szőlőnek, adott esetben ugye újabban van egy-két vírusos betegsége is a szőlőnek, sőt akár ugye fitoplazmás betegsége is lehet a szőlőnek, és hogyha a könnyezés elindul, akkor adott esetben ugye ezekben a könnyekben ott lehet a kórokozónak a nyoma. Nem mindenik kórokozó terjed ezzel a könnyel, de van olyan, amelyik igen, például az agrobaktériumos vesszőfoltosság mindenféleképpen terjed ezzel a könnyel, és akkor figyeljünk oda, hogy esetleg még jobban fertőtlenítsük az ollókat, vagy ne várjuk meg azt, hogy mi könnyezik a szőlő, és úgy metszük.
Árt az a szőlőnek most a fertőzésen túlmenően, hogyha olyankor metszük, hogy már könnyezik? Vagy az idővel begyógyul és eláll, ugye ez a folyamat?
Begyógyul, eláll, igen. Nagyon nagy a gyökérnyomás, elindul a netszkeringés, a szőlő az egy kúszó növény, és akkor a felső részét eltávolítjuk, és ott ez a nagy gyökérnyomásnak köszönhetően szabály szerint kifolyik a talajból felvett víz. Igen, a diófánál érdekes, ugye, hogyha a koronát szeretnénk alakítani, akkor az egy dolog. Ha metszeni szeretnénk, a legtöbb dió az nem képes oldalrügyes termésre, tehát hogyha mi lemetszük a dió csúcsrügyeit, akkor általában a termést is, hogy erre kell odafigyelni, hogyha nekünk ismeretünk van és tudjuk, olyan fajtánk van, amelyik oldalrügyön is képes teremni, akkor hát szerintem végül is lehet azt is már metszeni. Nyilván a dió az egy fagyérzékenyebb, de ahol ugye jelen van, tehát nem fagyott ki eddig, akkor ott valószínűleg jól érzi magát. Hogyha szeretnék a diót megmetszeni, akkor szerintem már most meg lehet. Arra figyeljenek oda, amit ugye az előbb említettem, hogyha nem oldalrügyes fajtáról van szó, akkor a csúcsrügyeket, ahogy eltávolítják, úgy akkor a termést is eltávolítják. Rézszulfátot, a kékkövet, azt már betiltották, ugye volt egy időszak, aztán utána megint engedélyezték. Végül is a réz az nem volt betiltva, csak mint kékkő, ugye egy darabig nem lehetett vásárolni. Teljes mértékben kiveszik a rezet a növényvédelem palettájáról, az biztos, hogy egy nehéz periódus lesz. Hát az igazság az, hogy...
Hát létezik alternatíva a rézre?
a lebusó permetezéseknek az egyik fő hatóanyaga. Vannak alternatívák, tehát gyakorlatilag ugye a lemosó permetezés az egy ilyen általános fertőtlenítés szerű permetezés, úgyhogy alternatívák lennének és lesznek. Mindenféleképpen minden egyes ilyen széles körben alkalmazott növényvédőszernek a kivonása az biztos, hogy hátrányosan fogja érinteni a gyümölcstermesztőket, de pont a lemosó permetezésre szerintem lesz majd alternatíva, viszont önmagában a növénytermesztésben a rész az egy fontos szerepet játszik. Meglátjuk. Várjuk meg a konkrét betiltást, akkor majd el fogom mondani, hogy milyen alternatívák lesz. 2007-2008 környékén betiltották a kazumin 2L baktériumölő készítményt, amelyet hát almatermesztők, paprikatermesztők és egyéb olyan dísznövénytermesztők használták, ahol fontosabb baktériumi betegségek vannak, és akkor nagyon határozottan emlékszem, hogy azzal az ígérettel tették ezt, hogy hát nem sokára, egy-két éven belül jön az a hatóanyag, vagy az a készítmény, amellyel meg lehet oldani a problémát. Hát sajnos nem jött. Magyarországon egy nagyon erős szakmai hálózat, ugye növényorvos kamara van, ott minden évben kérnek eseti engedélyt erre a növényvédőszerre, minden évben áprilistól szeptemberig engedik is forgalmazni. Ezzel szemben sajnos nálunk Romániában valahogy nem lehet hozzájutni. Próbáltunk mezőgazdaságminisztériumnál is engedélyt kérni rá, de pont abban az időszakban volt, hogy azt se lehet tudni, hogy ki a miniszterelnök. Bírsalma az melegigényes, tehát mindenféleképpen olyan helyre ültessük, ahol védve van úgymond a fagyoktól. Hát a gyümölcsfákat a legalkalmasabb ugye ősszel ültetni. A bírs, mivel egy kicsit hideg érzékeny, emiatt a tavaszi ültetés is megfelel, tehát tavasszal mindenféleképpen a kihajtás előtt, tehát mielőtt elindulna a csemete, azelőtt tavasszal, ha ültetjük, akkor az teljes mértékben megfelel. Hogyha valaki ültetvényt telepít, tehát nagy mennyiségbe telepít, akkor mégis inkább ősszel, mert tavasszal sokszor előfordul az, hogy olyan sokáig ott marad a nedvesség a talajban, hogy nehéz rámenni gépekkel a területre, nehéz előkészíteni a területet, és akkor mindenféleképpen jobb az őszi ültetés, de néhány csemete ültetésénél ugye akkor talán a bírs esetében a tavaszt javasolná. Nagyon sok dísznövényen, főleg ilyen sövénynövényen a tömbház negyedeknek a sövénynövényein megjelent az amerikai lepkekabóca. Sokszor ilyen elbújva tartózkodik, úgyhogy nem veszük észre, egy ilyen fehéres bevonatott szövedéket képez maga köré. Ezután ő mészharmatot termel, ez egy ilyen magas cukortartalmú anyag, és ezen megtelepedik a korompenész, tehát még ilyen feketés is lehet utána a növény. Tényleg nagyon sok növényen megjelent. Több kutatás is igazolta, hogy közvetlenül nem biztos, hogy a növények pusztulásához vezet, ellentétben ugye a puszpáng mójjal, amelyik adott esetben tarrá rágja a puszpángot, a buxust. Itt nem tevődik fel azt, hogy a növény elpusztul, bizonyos esetekben előfordulhat, de összességében nem. Viszont esztétikailag nem a legszebb, ugye korompenészes lesz, adott esetben ragacsos lesz alatta a terület. Rovarölőszerrel szoktak védekezni ellene. Valahogy egy ilyen megfelelő egyensúly kell elkapni, tehát nem kell mindenhol permetezni. Viszont ahol tényleg úgy látszik és komoly gondokat okoz, akkor ott megelőzően szisztemikus rovarölőszerrel, például az acetamiprid hatóanyaggal, vagy akár kontaktok közül a piretroidokkal, deltametrinnel egy-egy védekezésbe kell iktatni.
Milyen sorrendben kell kijuttatni a lemosó permetezéseket? Gondolok itt a rézre és az olajos rovarölő permetezésre. Úgy tudom, a kettő nem keveredik.
Egy-egy esetben van egy-egy készítmény, ahol kísérelni lehet az összekeverést, de csak ezt akkor, ha már próbáltuk, és tudjuk, hogy nem csapódik ki. Ellenkező esetben akkor először mindenféleképpen a rezes kezelést alkalmazzuk, azzal ugye bevonjuk a fákat úgymond a gombaölőszerrel, és akkor utána lezárjuk az olajjal, ezáltal a réz lemoshatóságát is csökkentjük, ugye az olajon inkább lepereg a víz, tehát hogy sokkal tovább fejti ki hatását a rézhatóanyag is, és illetve az olaj is ugye el tudja végezni azt a hatását, hogy mondjuk elzárja a rovarokat a levegő ellen. Hogyha fordítva csináljuk, akkor először lepermetezzük ugye az olajjal, és akkor gyakorlatilag az olaj réteggel egy ilyen bevonó, tehát a gombaspórákat bevonjuk, és rá permetezzük a rezettet, kicsit, mintha megvédenénk a gombaspórákat a permetezésünktől. Jó, nyilván ez itt feloldódik, meg nem ennyire egyértelmű a dolog, de mindenféleképpen először a rezes kezelés, és utána az olajos kezelés ajánlott.
Az orgonafák meccése mikor ajánlott? Az elnyílott orgonafürtöket elszáradt szükségesen levágni?
Az orgona is csúcsi részen nyílik, tehát hogyha mondjuk most ügyesen megmetszünk egy orgonafát úgy, hogy az összes csúcsirügyet levágjuk, akkor nem fog virágozni az orgona, úgyhogy ennek a figyelembe vételével metszük az orgonát, hogy a aktuális évben a csúcsirügyeket ugye ne vágjuk le.
De azok a régi elszáradt virágokat
azokat le lehet, persze, azokat le lehet.
Rózsabokrot lehet-e metszeni?
Valamilyen veszőbetegség, vagy akár nagyon súlyos levélbetegségek voltak a rózsán, akkor már ajánlatos volt ősszel ugye lemetszeni, hogy ezeket a fertőzött részeket eltávolítsuk minél hamarabb. De amennyiben ez nem állt fent, akkor a tavaszi meccés is teljes mértékben helytálló, tehát tavasszal is meccshetjük nyugodtan. Mármint télvégi meccésért.
Mikor lehet ültetni a kerti szedret, az egresbokrot kell-e metszeni?
Hát a szedret azt el lehet ültetni gyakorlatilag mostantól, és az egres is nem, hogy kell, hanem igen, szükséges metszeni, az idősebb részeket le kell vágni, nyugodtan alakra lehet vágni, ha elszökött, akkor visszább lehet hozni, úgyhogy nyugodtan lehet metszeni az egrest is, igen.
Bálint János növényorvost hallották. A hortenzia kedvelők is foglalatoskodhatnak kedvencei körül, hiszen eljött a visszavágásuk ideje, mely elősegíti a hosszantartó és gazdag virágzásukat. A cserj és hortenzia intenzív metszés nélkül is bőségesen virágzik. Elegendő az elvirágzott szárakat eltávolítani félhozban, illetve az egészséges rügy fölött, valamint az elhalt részeket kivágni tőből. A kerti hortenzia esetében a virágrügyeket védő tavalyi virágszárakat szükséges visszavágni. A bokor belsejéből haladva kifele 2-3 évente újíthatjuk meg a töveket, úgyhogy az idősebb ágakat 40-50 centire kurtítjuk, ha ősszel nem tettük meg. A bugás hortenzia hajtásait egészen a fás részen található rügyekig metszük vissza, valamint az elhalt részeket tőből távolítsuk el. Igazi különlegesség az érdes levelű hortenzia, amely 2 méter magas felálló ágrendszerű cserje. Nyár végén hozza apró kékszínű virágait, melyeket fehér meddővirágok ölelnek körül. Nem igényel metszés, csupán az idősebb elszáradt beteg ágakat szükséges időnként tőből eltávolítani. A tölgyi levelű hortenzia a 3-5-7 karélyos leveleiről híresült el, melyek ősszel rendkívüli narancs-vörös színben pompáznak. A minél nagyobb lombfelület érdekében tavasszal felére vágjuk vissza a vesszőket. A kúszó hortenzia léggyökereivel támaszték mellett akár 10 méter magasra is felkapaszkodó cserje, mely különösebb metszést nem igényel. Mivel fagyérzékeny, ezért tavasszal csak az elfagyott, míg ősszel csupán a fölösleges vesszőket távolítsuk el. Amennyiben évek óta nem metszettük meg a növényeinket, akkor bátrabban állhatunk neki a műveletnek. A hortenziák az erőteljesebb visszametszést a nyár folyamán bőséges virágzással hálálják meg. Természetesen az érdes levelű hortenzia cserje kivételével. Március az utolsó hónap ahhoz, hogy szabad gyökerű gyümölcsfákat és bokrokat ültessünk. Ültethetünk ilyenkor még szamócát, spárgát és csicsókát is.
Műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a mai Kertbarátok végéhez értünk. Felhívom még egyszer a kedves érdeklődők figyelmét, hogy holnap, március 18-án kezdődik a kertészeti szakmai napok és konferencia Csíkmadarason. Akit érdekel, az keresse fel a Garden Project Kft. Facebook oldalát, ott találhat több információt, illetve ott regisztrálhat a kétnapos szakmai konferenciára. János Ferdinánd kertészmérnök, a rendezvény főszervezője számolt be önöknek a részletekről, illetve ugyancsak vele beszélgettünk a fóliasátrak előnyeiről. Műsorunk végén pedig Bálint János növényorvos párhasznos tanáccsal látta el önöket a tavaszi fametszés és faápolást illetően. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy velem tartottak. Várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkat pénteken hajnalban 5 és 6 óra között megismételjük ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en, valamint interneten a marosvásárhelyi rádió.ro címen. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre.